Július 30-a, Anchorage Hilton, expedíciós támaszpont. Reggel van egy kis időm, ezért írok néhány sort Alaszka történelméről. Igyekeztem olyan adatokat, érdekességeket és eseményeket összeszedni, amelyek kevéssé jelentek meg a hazai irodalomban vagy hírekben. Alaszka csak 1959. január 3-án éppen 50 éve vált az Amerikai Egyesült Államok tagállamává, 49-ként csatlakozva társaihoz. Idén államszerte nagy ünnepségeket rendeznek a jubileum alkalmából. Az állam nevének eredete a benszülöttektől származó Alieszka szó, ami egyaránt jelent szárazföldet, nagyföldet és nagy országot. Az biztos, hogy ez az elnevezés teli találat volt, mert Alaszkáról senki nem állíthatja, hogy kicsi és zsúfolt ország lenne. Szárazföldi területeinek összessége közelíti a 1,5 millió négyzetkilométert, az USA legnagyobb állama, lakosai száma 2000-es adatok szerint mindössze 626 ezer fő. A két számadatból következik, hogy az átlagos népsűrűség körülbelül 0,42 fő per négyzetkilométer, már ha jól számoltam. Errefelé bizony messze lehet a szomszéd. Az irdatlan távolságukat jól jellemzi, hogy az állam leghosszabb északdéli kiterjedése 2380 kilométer, míg ugyanez keletnyugati irányban 1300 kilométer. Csak érdekességképpen teszem hozzá, hogy Budapest és Moszkva között a distancia 1980 kilométer. Alaszka őslakói a Bering-földhídon érkeztek, amikor is még száraz lábbal lehetett átkelni Szibériából. A két kontinensen élő őslakosok közti kapcsolatot senki nem vitatja. Alaszkát Vitus Bering fedezte fel, és 1741 nyarán ki is kötött a vadászok számára hatalmas medvéről híres Kodiak-szigeten. 1784-től ezen a szigeten már egész évben működő telep volt orosz vezetés alatt, majd 92-től ez az állomás hivatalosan is az akkor már orosz-amerikai néven emlegetett föld közigazgatási központja lett. A gyarmatosítók folyamatosan hadilábon álltak a benszülöttekkel, a kereskedelmi útvonalak hosszúak és veszélyesek voltak, mindennek tetejébe az orosz birodalom is pénzügyi gondokkal küzdött, így az oroszok nem bírták megtartani távoli gyarmatukat. Az Egyesült Államok felvásárolta a területet, az oroszok pedig távoztak. Az oroszok tehát nem azért adták el jelképes összegért Alaszkát, mert megbolondultak, hanem azért, mert képtelenek voltak finanszírozni a hatalmas ország biztosításához szükséges katonai és rendfenntartó erőket. Mindezek ellenére még ma is él orosz ajkú kisebbség Alaszkában, és könnyű találni olyan temetőt, ahol Ciril betűs sírfeliratok hirdetik a letűnt orosz dicsőséget. Az amerikai lobogót az adásvételt követően 1867. október 18-án húzták fel a mai Sitkában. Ez a nap Alaszka legfontosabb ünnepe, az Alaska Day. És bizony nagyon sajnálom, hogy ezen a jeles napon én már nem fogom élvezni ennek a nagyszerű országnak a vendégszeretetét. Ez a vidék sosem volt az amerikai politikai elit szívecsücske, ezért is váratott magára sokáig az önálló állami státus megszerzése. Csupán mint egy másodrendű terület, territórium volt évtizedekig, és így számos olyan jogot nem élvezett, ami államként pedig kijárt volna. 1942. június 6-a és 1943. augusztus 15-e között indult a II. Világháború egyik legkevésbé ismert ütközete, az Aleut-szigeteki csata. Méltán érdemelte ki az elfelejtett csata jelzőt, aminek talán az volt az oka, hogy a háborúban ebben az időben nagyobb és stratégiailag fontosabb ütközetek zajlottak, amelyek ezért előkelőbb helyet kaptak a történelemkönyvekben és a megemlékezésekben úgyszintén. Az Alaszka elleni támadást a japánok indították, elsősorban azért, hogy megosszák az amerikaiak figyelmét és erőit a Midway ütközet és Alaszka között. 1942. június 3-án a japánok kezdésnek jól megbombázták Unalaska szigetén Dutch Harbort, és sajnos 78 ember életét is vesztette a támadásban. Június 6-án Kiska majd Attu szigeteken szálltak partra az ázsiai csapatok, és az ott talált 42 embert japán börtöntáborokba szállították. A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az amerikaiak a szigetek benszülött lakosságát előzőleg erőszakkal telepítették ki, ellátásukról viszont nem gondoskodtak. Így a kilakoltatottak jó része dél-alaszkai táborokban halt éhen, vagy vált valamilyen betegség áldozatává. Sötét volt Alaszka történelmén. Attu visszafoglalását az amerikaiak 1943. május 11-én kezdték meg, amely hadműveletek kiinduló pontjaként a korábban az Adak-szigeten létrehozott légibázis szolgált. Az amerikai partraszállást vélhetőleg nem könnyítette, hogy nem voltak partraszálló hajóik, a felszerelések vagy nem érkeztek meg a légibázisra, vagy ha igen, akkor végül nem kerültek a rendeltetési helyükre, mert a járművek nem voltak képesek megbirkózni a helyi tereppel. Végül az amerikai katonák mintegy negyede, 549 fő halt meg az Attuért folyó harcokban. A japánok szokásuk szerint nem adták meg magukat, csak 29 katonát sikerült élve elfogni. A többiek vagy elestek, vagy öngyilkosságot követtek el. 1943. augusztus 15-én a Viskó hadművelet keretében komoly amerikai erősítés érkezett a térségbe, amelyhez csatlakoztak a veterán első alaszkai harci hírszerző szakasz katonái, akik a kedélyes Kessner vágott torkúi becenévre hallgattak. Ezek az erők Kiskát már elhagyottan találták. Mint kiderült, a japcsik július 28-án sikeresen evakuálták katonáikat, így az előkészítő műveletek során az amerikaiak egy héten keresztül a már üres állásokat bombázták. Ez volt az Aleut-szigeteki csata rövid története, amelyből talán kiderül, hogy egyike volt a teljesen értelmetlen, valódi cél nélküli, drága és komoly emberáldozatokat követelő ütközeteknek a II. Világháború során. Az állam éppen búcsúzó kormányzója, Sarah Palin, aki a republikánusok alelnök jelöltje volt a 2008-as választásokon. A választások eredményét tudjuk, vigaszt csak az jelenthet Sarah számára, hogy az általa hordott jellegzetes szemüveg valódi kultusztermékké nőtte ki magát Amerikában a tervező és gyártó óriási örömére. Ami viszont a vadászemberek számára Sarah-t igazán vonzóvá teszi, az nem a híres szemüvege, hanem a vadászatról alkotott nézetei és politikája. 2007-ben Sarah jóváhagyott 150 dolláros ösztönzést minden helikopterből lőtt farkas után. Sarah kitűnő kapcsolatot ápol a vadászügyekben illetékes Alaska Department of Fish and Game-mel, alaszkai vadászati és halászati minisztérium. És a szakemberekkel egyetértés született arról, hogy a ragadozók létszámának szabályozása érdekében a biológusok lőhessék a farkasokat helikopterből. Ezzel Sarah egy 35 éves szövetségi szinten szabályozott tilalmat bírált felül. A harcos és méregzöld Defenders of Wildlife szervezet ringbe szállt Sarah-val, és ennek nyomán George Miller, Kalifornia állam képviselője, újabb szövetségi törvényjavaslatot nyújtott be, ami végérvényesen megtiltotta volna az ilyen vadászatot. Vesztére, mert 2008-ban egy szövetségi bíró törvényesnek ítélte ezt a vadászati módszert, bár mértékét korlátozta. Az teljesen biztos, hogy én nemhogy helikopterből, de gyalogosan sem fogok soha farkasra vadászni, sem Alaszkában, sem máshol a világon. Annak viszont örülök, hogy Alaszkát a közelmúltig olyan hölgy irányította, aki sokkal inkább támogatja a tudományosan megalapozott vadásztatást, mint a populista, vadászat betiltására törekvő, rossz értelembe vett természetvédő körök szakmailag nem indokolható szélsőséges nézeteit. Sarah aki maga is gyakran vadászik, éppen a napokban 2009. július 26-án önként fejezte be kormányzói tevékenységét, de a magam részéről remélem, hogy vadászatról alkotott nézetei még sokáig befolyásolják az alaszkai államhatalom vadászattal kapcsolatos döntéshozatalát. Sara lemondása napjaink amerikai belpolitikájának nagy talánya. És ő maga sem tesz azért sokat, hogy a kétségeket eloszlassa. Egyes feltételezések szerint ez a lépése készíti elő a 2012-es elnökválasztást, ahol a republikánusok elnökjelöltje lehet. Ha így lesz, és Sara megnyeri a választásokat, akkor a vadászat és fegyverellenes szervezeteknek befellegzett. Az alaszkai zászló mindenképpen az egyik legszebb zászló a világon. Ritka az olyan lobogó, amely ilyen egyszerűséggel, ilyen közérthetően, átláthatóan, letisztultan és ilyen hatékonyan mutat be egy országot anélkül, hogy a zászló szemlélőjét mindenféle elvont fogalom megértésére kényszerítené. Az állam 1926-ban írt ki pályázatot a saját zászlajának tervezésére. A nyertes Csignik faluban lakó 13 éves Benny Benson indián lett. A világos mondani való talán éppen fiatal korának köszönhető. A kék színű alap az égboltot, a végtelen sarkvidéki éjszakákat, a tengert, a tavakat és a folyókat jelképezi. A kék szín szimbolizálja még a ne felejtset, az állam virágát. A zászlón 7 plusz 1 csillagot találunk, amelyek aranyszíne, egyértelmű utalás a nemesfémre, amely elválaszthatatlan Alaszka történelmétől. A 7 csillag az északi égbolt legjellegzetesebb és legismertebb csillagképét, a göncölszekeret ábrázolja, amelyet a sötét és hosszú sarkvidéki éjszakákon az alaszkaiak hónapokon keresztül látnak. A göncölszekér szimbolizálja még az erőt és a kitartást, azokat az erényeket, amelyek nélkül sosem sikerült volna lakhatóvá tenni ezt a távoli földet. A 8. legnagyobb csillag, a lobogó jobb felső sarkában pedig a sarkcsillag, amely mindig utat mutatott vadásznak, felfedezőnek és aranyásónak egyaránt, miközben Alaszka vadonjának mélyére hatoltak és feltárták azt. Az alaszkaiak annyira komolyan veszik ezt a zászlót, és annyira büszkék rá, hogy az állam himnusza is erről szól. A címe Alaska's Flag, Alaszka zászlója, amelyet 1935-ben írtak, és 55-ben zenésítettek meg, és amelynek szövege nem csak bemutatja a zászlót, de kifejezi az összetartást is az őslakosok és a bevándorlók között. Érdemes meghallgatni a youtube.com-on, nagyon szép melódia. Alaska's flag to Alaskan's deer, the simple flag of the last frontier. Ma végre sikerült találkoznom és együtt reggeliznem Eddie-vel, az alaszkai SCI vezérrel. Igen magas presztízsű pozíció az övé, hiszen az SCI minden nemzetközisége ellenére a mai napig elsősorban amerikai szervezet. Ezt a tényt számos helyen tetten érhetjük. Alaszka pedig kiemelt helyet foglal el az amerikai vadászati kultúrában és közösségben. Eddie viszont, mint minden alaszkai, akivel eddig találkoztam, közvetlen vidám ember, akivel percek alatt összebarátkozom. Érdekes dolgokat hallok tőle a helyi vadászatról. Például az, hogy Alaszkában 2000, nem tévedés, 2000 nő vadászik. A vadászat ellenzőinek hangja egyre erősebb, de Eddie biztonságosnak találja az alaszkai vadászat jövőjét. Jelenleg állami tisztviselő, de azelőtt maga is profi vadászkísérő, guide volt. Sajnos nálunk még nem vadászott, de megígértettem vele, hogy egyszer ellátogat Magyarországra. Búcsúzáskor megajándékoz egy sapkával és egy felbecsülhetetlen értékű kapcsolattal. A kapcsolatot Gus Gillespie-nek hívják. Ő is az alaszkai SCI egyik főembere, és az Alaska Fur Exchange egyik társtulajdonosa. Gászról az a hír járja, hogy ha alaszkai vadászatról van szó, akkor minden az ő ellenőrzése alatt van, az állatok mozgását, az időjárást és a fák növését is beleértve. Akit Gász nem ismer, azt nem is kell ismerni, és amit ő nem tud elintézni, az elintézhetetlen. Az állam vadászatának központi alakja. Gásznál való látogatásomat a nap második felére tervezem. Miután Eddie-től elválok, elmegyek mai napi programjaim kiinduló pontjára, a Salmonberry Tours főhadiszállására. Nem kell sokat gyalogolnom, a bázisuk ugyanúgy a harmadik sugárúton van, mint a Hilton, éppen csak keresztül kell sétálnom az utcán. Itt találkozom Candice McDonald-del, mai napom egyengetőjével. Ma királyi életem lesz. Candice lesz a sofőröm és idegen vezetőm egy szemében. Andy jó barátja, helyi illetőségű szervező. A mára eredetileg betervezett programon felül minden függőben lévő problémámmal elő kell hozakodnom, mert Candice számára állítólag nincs lehetetlen. Autóját meglátva adja magát a kérdés, hogy az amerikaiak vajon meddig fogják növelni terepjáróik méreteit. Ez nem terepjáró, ez egy monstrum. Akkora, mint egy kamion, csak egy kicsit szélesebb. Kinyitom a csomagtartót, egy repülőgép hordozó felszálló fedélzetével vetekedő méretű rakodó felület fogad. Félek, ha egyszer beteszem a kamerámat, többet nem találom meg, mintha tűt keresnék a szénakazalban. Így berakom mellé nagy dobozomat is, amelyben feleslegesnek tartott ruháim és tárgyaim vannak, és amit még mindig nem sikerült útnak indítanom hazafelé. Megkerülöm az autót, fél perc is beletelik, felmászom a távolsági autóbusz méretű utastérbe. Tőlem balra ül Candice, vagy az is lehet, hogy nem ő, nem látom tisztán, nincs nálam a távcsövem. Átüvöltök, érdeklődöm, hova megyünk elsőként. Az Alaska Native Heritage Centerbe, hallatszik a gyenge válasz a távolból. Meglepően csendesen indul a hodály. Kiderül, hogy hibrid hajtású. Lopakodva halad az óriás, harckocsiban sem éreztem magam nagyobb biztonságban. Candice lassan vezet, amit én nem is bánok, mert ha ez a gép megindul, akkor semmi meg nem állít minket. Az Alaska Native Heritage Center, mint nevéből is sejteni lehet, az őslakosok kultúráját mutatja be a látogatóknak. Candice beszél arról, hogy a fehérek és az őslakosok közötti konfliktusok mai napig sem oldódtak meg. A romantikus történeteken túl a vita alapja nem más, mint a pénz. Az őslakosok falvai alatt vannak ugyanis a világ talán legnagyobb olajkészletei. A benszülöttek pedig úgy döntöttek, hogy azt nem adják át csak úgy a fehéreknek. Mit mondjak, a helyükben lehet, hogy én is ezt tenném. Állítólag a világ legnagyobb olajcégeinek jó része az alaszkai benszülöttek tulajdonában van. Aki itt jó helyre, jó faluba születik, annak soha életében nem lesznek anyagi gondjai. A vadászat területén komoly előjogokat élveznek. Vannak ugyanis olyan vadfajok, amikre csak ők vadászhatnak, és vannak vadászati idények, amikor más puskája nem szólalhat meg, ezen kívül számos más vadászati kedvezmény is megilleti őket. Ezek persze sok befolyásos fehér szemét csípik, így aztán nehéz a két felet összebékíteni. Érkezésünkkor éppen az Alaska Native Games egyfajta benszülött olimpia versenyszámaiból kap ízelítőt a publikum. A gyakorlatok talán egyszerűnek tűnnek, de akinek minimális tapasztalata van a sportmozgásokról, az látja azokat az éveket, amelyek egy-egy sikeresen kivitelezett gyakorlat mögött állnak. A műsor végeztével táncosok lepik el a színpadot. Egyetlen hangszerük a dob, ami viszont olyan élesen csattanó hangot hallat, mintha lövöldöznének a teremben. Mindkét előadás szuper volt, de már mennünk is kell az intézet moziába, kezdődik a vetítés. A film hagyományos indián romantikára épül, viszont jól érzékelteti azokat a nehézségeket, amelyekkel a természetben élő őslakosoknak szembesülniük kell, és ezen a modern technikai eszközök nem sokat segítenek. A mozi fő üzenete szerint az élet a vadonban nem más, mint harc a túlélésért. Ezzel a nagy bölcsességgel problematikus lenne vitába szállni. Következő állomásunk az Alaska Aviation Museum, amelyről nem nehéz kitalálni, hogy a repülés világát igyekszik közelebb hozni a kíváncsi látogatónak. A múzeumot mindjárt egy float plane repülőtér mellé építették, így a gépek motorzaja adja a zenei aláfestést. Alaszka névtelen hősei a Bush Pilotok történetét követhetjük nyomon. A Bush Pilot elnevezéssel azokat a pilótákat illetik, akik specialitása a távoli területeken, a bozótosban, tajgán, hepehupás gleccsereken, vizeken és messzi hegyeken kialakított kényszer leszálló pályákon történő sikeres le- és felszállás. Ezek a tapasztalt repülősök olyan helyen teszik le a gépet, ahol én még terepjáróval sem mernék végigmenni. Kezdetekben gépeiket saját maguk alakították át, futóművüket megerősítették. Ma már beszerezhetők valódi buszplének is. Edinek is van egy ilyen. Évente versenyt szerveznek maguknak, amelynek legfőbb száma, hogy ki tud a legrövidebb úton fel, illetve leszállni. A győztes a leszállás után rövidebb idő alatt állt meg légijárművével a talajon, mint a legtöbb modern fékkel rendelkező autó. A moziban látott filmből még azt is megtanulom, hogy Anchorage az a város, ahol a legtöbb hidroplán van használatban. A múzeumhoz egy restaurátor műhely is tartozik, ahová bemegyünk, de 10 perc sétálgatás után sem kerül elő senki. Akár az egész műhelyt is ellophatnánk. A két múzeumot bejárva szeretnék visszautalni arra a megállapításomra, amit még Chicagóban tettem. Ez a két intézmény is izgalmas kalandot és kikapcsolódást ad azoknak, akik megveszik az egyébként nem is túl drága belépőjegyet. Az Alaska Native Heritage Center folyamatos, egymást követő programjai, a Repülő Múzeum mozia, ahol akkor kezdődik előadás, amikor a kedves vendég kéri, és azt vetítik le neki, amit látni szeretne, mind alkalmasak arra, hogy behozzák az embereket. A repülősöknél például még egy szimulátort is beraktak. A gyerkőcök kimondhatatlan örömére. 10 perc alatt többet tanultak a pilóták mesterségéről, mintha egy héten keresztül információs táblákat olvastak volna. A kiállított repülőgépeket nem választják el a látogatóktól, azokat meg lehet tapogatni, mert múzeumosok, figyelem, semmi bajuk nem lesz attól, ha azokat megérintik. Itt az ideje, hogy meglátogassam Gust, a nagy vadászt. Ezért boltjába hajtunk. Biztosít támogatásáról, és arról, hogy ha bármiben elakadok, akkor segít megtalálni a kiutat. Kapok tőle két névjegykártyát is, jól elrakom, jól jöhet még. Egy vapiti bőrből készült övet is veszek nála, mamut agyarból készült övcsattal. Mindkettő igényes, minőségi kézimunka. Hiányzó felszereléseim pótlásának céljából Candice-szel elautózunk Anchorage legnagyobb vadászboltjába, a Sportsman Warehouse-ba. Vezetője véletlenül, szintén Eddie barátja, de sajnos nem találjuk bent. Újabb dollároktól válok meg, újabb csomagokkal nő, már most is tekintélyes podgyászom. Így hajtunk tovább a postára. Idegülő pillanatok következnek. Elfelejtettem írni, hogy dobozaim száma immáron 2-re emelkedett. A kisebbet gond nélkül befogadja a hivatalnok, a rendkedvéért kicsit alkalmatlankodik, amiatt, hogy kés van benne, de a nagyobbat nem adhatom fel. Egy, azaz egyetlen incsel, ez 2,54 század centi, nagyobb, mint a szabvány. Hiába minden rábeszélés és kérlelés, Candice is mindent belead, a csomag egyelőre Alaszkában marad. Egyszer a hivatalnokok fognak a sírba vinni. Candice villámgyors mentő ötlettel áll elő. Irodájában kallódik egy nagy, de ennél azért kicsit kisebb doboz. Talán abba át tudnánk pakolni. Beugrunk az autóba, irány a főhadiszállás. A doboz előkerül, de kicsi. Nem baj, ami nem fér bele, Candice-re hagyományozom, más részét alaszkai segélyszervezeteknek adom. Candice mindent intéz. Mire végzünk? Bezár a posta. Attól tartok, megbolondulok. Holnap elutazom, mit csináljak én ezzel a dobozzal? A megoldás ismét a kitűnő Candice kezében van. Ne aggódjak, holnap feladja. Óriási megkönnyebbülés. Hagyok nála pénzt a kiadásokra, a többit elszámoljuk, ha visszatértem Anchorage-ba. Miken át nem kell mennie egy vadásznak?